és lágyan átölel, a csak te megél. Őrzöm az álmod, nyári zápor, most sautom, az inged rajtam, most hova tudom, és lágyan átölel, a csak te megél. Őrzöm az álmod, nyári.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak. Közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány előző napi ülésén hozott döntéseket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósítására. Élő, működő magyar vidék nélkül nem lehetséges élő, működő és emberséges Magyarország. Enélkül nem lehet megállítani az elnéptelenedést, jelentette ki. Hangsúlyozta, elő kell segíteni a vidéken élők helyben maradását, munkavállalását, ugyanakkor a mobilitást és a működő közszolgáltatások helybevitelét. A kormányfő azt hangsúlyozta, az előző kormányzat vidékfejlesztési programjai jelentős részben nem plusz forrásokat jelentettek, hanem az államok és az önkormányzatok eleve meglévő feladataira rendelt összegek átcsoportosítását. A magyar mezőgazdaság sikere és versenyképessége a szemléletváltáson múlik, mondta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter az Inforádió műsorában. Bóna Szabolcs szerint mindenkinek van szerepe a változásban, az állami például az új szabályrendszerek kialakítása, de legalább ilyen fontos feladat a korszerű tudás megosztása a termelőkkel. A tárcavezető a kihívások közül kiemelte az új szemléletű vízgazdálkodást, amely az elvezetés helyett megtartásra törekszik, valamint a helyi adottságokhoz illeszkedő növénykultúra termesztés ösztönzését. Oktatási és gazdasági együttműködésről is szó volt azon a találkozón, amelyen Forsthoffer Ágnes házelnök Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökét fogadta az országházban, közölte az országgyűlés sajtóirodája a távirat irodával. Közleményük szerint az országgyűlés elnöke méltatta a Magyarország és Baden-Württemberg között fennálló, hosszú múltra visszatekintő kulturális és gazdasági kapcsolatokat. Kiemelte, a több mint 100 000 Magyarországon élő német állampolgár, a magyar-német két tanítási nyelvű oktatási intézmények, valamint az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem még szorosabbá teszi a két nemzet kapcsolatát. Forsthoffer Ágnes szorgalmazta továbbá, hogy hozzanak létre cserediák programokat és nyári egyetemeket a fiataloknak. A házelnök Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági, technológiai partnerének nevezte. Rámutatott, a tartományból származó Magyarországon működő cégek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, példaként a héten a Kecskeméten átadott Mercedes gyárat említette. Csak nem 1 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a Nemzeti Védelmi Szolgálat a kiberfelderítési képességek fejlesztése című pályázati felhíváson. A Nemzeti Védelmi Szolgálat azt közölte a távirati irodával, hogy mintegy 1 milliárd forinttal támogatott projekt célja a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása. Hozzátették, figyelemmel arra, hogy a digitális fejlődéssel párhuzamosan napjainkban egyre több magánszemély, vállalkozás válik a kibertérben különféle csalások, megtévesztések és adathalász támadások áldozatává, a projektben az informatikai fejlesztésen túl egy olyan országos szintű szemléletformáló prevenciós programot is megvalósítanak, amely hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság, a családok és a vállalkozások kézzel fogható segítséget kapjanak az online tér veszélyeinek elkerülésére. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett gomoly felhők is képződnek. Délután az északi középhegységben, valamint északkeleten helyi zápor zivatar kialakulhat. Később nyugat felől zivatarrendszer érkezése valószínű, amely a késő esti órákban a középső országrészt is elérheti. A zivatarrendszert intenzív csapadék, jégeső, valamint viharos széllökések kísérhetik. A zivatarokat leszámítva a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 30 és 37 fok között várható, nyugaton az alacsonyabb értékekkel. Késő estére 19 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. Ezzel a címmel látható kiállítás a mai Manóházban. Ma este Ábrahám Pál Viktória című operettjét játsszák a Margit szigeten. Az Orlai produkció hozza el Agatha Christie Éjféltáj című krimiét a Városmajorba. Bemutatták Puccini Toszkáját a Szent Margit bányai kőfejtőben, ahonnan már egy ugrás Schlosshofon Savoyai Jenő kastélya és az azt körülvevő gyönyörű barokkert. És ezen a hétvégén rendezik a Haydn Fesztivált Pápán. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. 2026-ban ünnepeljük a magyar filmgyártás 125. évfordulóját, amelyhez kapcsolódva a mai Manóház a Nemzeti Filmintézet együttműködésével nagyszabású kiállítást rendezett. A felvétel Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című tárlat először mutatja be átfogóan a magyar film és a fotográfia 125 éve összefonódó történetét, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának gazdag gyűjteményére építve. Legendás filmek, ikonikus színészek, kulisszák mögötti pillanatok, valamint ritkán látott stand és verkfotók idézik meg a magyar filmtörténet alkotásait a kezdetektől egészen napjainkig. Többek között olyan kultikus filmek világába kaphat bepillantást a közönség, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú, a Szerelem, az Egészséges erotika vagy a Pogány Madonna. A magyar mozi ikonikus pillanatait ezúttal a kamerák mögül egy eddig ritkán látott nézőpontból felfedezve. Rádun Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatójával beszélgettem.
Ugye itt stand és verkfogdókat látunk, és nekem az első gondolatom az volt, hogy tulajdonképpen miért van ezekre szükség. És sajnos, mint itt megtudtuk a tárlatvezetésből, egyre kevésbé lesz rájuk szükség. De miért volt szükség anno, már 125 évvel ezelőtt?
A fotográfia és a film testvér műfajok, a fotográfiából fejlődött ki a mozgókép, amikor megmozdult a rögzített kép. A mozgókép az rögzített képek sorozata, egy bizonyos sebességgel megmozgatva. Tehát a fotográfia az a szülőműfaja a filmnek. Fotográfusok voltak a Lumière testvérek. Fotográfus volt Zsitkovszky Béla, aki az első magyar filmet készítette operatőrként, a Tánc című filmet 125 évvel ezelőtt. Tehát abban az időben nem volt kérdés, hogy a fotográfia elkíséri a mozgóképes műfaj születését. Aztán később szükség lett a fotográfiára a filmek eladásához, a filmek ma úgy mondjuk marketingéhez, akkoriban ugye reklámozásához, vagy népszerűsítéséhez. Tehát a forgatáson készült felvételek, amelyeket vagy álló standfotónak nevezünk, vagy verkfotónak. Kuruc Márton kurátor nagyon szemléletesen elmondta, hogy standfotó az, ami a kamera objektívével egy állásban születik, a verk az, ami kívülről fotózza le a munkában lévő stábot. Ez egy nagyon fontos különbség, hiszen a verkfotó az tulajdonképpen a munkakörülményeket, illetve a kulisszatitkokat fedi fel, és ezt fedte fel az elmúlt 125 évben, a standfotó pedig jelenetfotóként a vitrínfotóknak és a sajtó számára adott lehetőséget arra, hogy a filmet ajánlják, és ezek a célok nem változtak az elmúlt 125 évben.
Hány film készült összesen ebben a 125 évben, és ez azért is fontos, mert ebből a óriási merítésből kellett válogatni.
Körülbelül 2200 magyar film készült 1901 óta, ebből sajnos nincs meg mind, hiszen a néma filmes korszak több mint 500 filmjéből alig van meg 70 darab. A 30-as évek, 40-es évekből is hiátusok vannak, hiszen a filmmegőrzés csak 1957 óta létezik intézményi keretek között Magyarországon. Tehát a sok-sok film, ami között válogatni kellett a kiállítás anyagaihoz, az körülbelül ilyen 1500-1600 filmcímet jelent, amit a kurátorok végig gondoltak, hogy mely filmekhez vannak olyan fotográfiák, amiből egy ilyen tárlatot össze lehet állítani, izgalmas kurátori koncepció mentén, és természetesen a tárlat részei olyan fényképek is, amelyekhez nincsenek filmek, csak a fennmaradt fotográfiákon keresztül tudjuk megmutatni, hogy ezek a filmek egykor léteztek. Ilyen például az 1914-ben Kertész Mihály által rendezett Bánkbán, ahol Jászai Mari játszotta Gertrudis szerepét. A filmből egy darab képkocka sem maradt fenn, de gyönyörű fotók maradtak fenn, és meg tudjuk mutatni, hogy nem csak hogy létezett ez a film, de hogy milyen lehetett a vizuális élményvilága.
És mint azt a tárlatvezetésből szintén megtudhattuk, nem evidens, hogy ezek a standfotók vagy verkfotók kiállításra érdemesek, mint fotóművészeti alkotások, mert hogy nem azzal a céllal készültek. Tehát ez már sokat könnyített a válogatáson, hogy tényleg fotográfiai szempontból is értékelhetőek legyenek a képek, amiket itt látunk most a mai Manóházban.
A kiállításnak két szintje van. Az első emeleten látható egy konkrét filmcímekhez kapcsolódó, főleg jelenetfotókból álló kiállítás. Korabeli vitrínfotókat is látunk, tehát itt inkább a standfotó műfaja kerül szemléltetésre. A második emeleten található az a filmtörténeti fotókiállítás, ahol állóképekkel meséljük el a mozgókép történetét, és itt a filmarchívum munkatársai voltak a kurátorok, és tulajdonképpen a 20. század elejétől napjainkig végigkísérjük fotográfiák segítségével a magyar filmtörténetet, és itt viszont valóban az volt a szempont, hogy olyan fényképeket válogassanak össze, amelyek önmagukban, mint fotográfia, mint fényképészeti műalkotás is megállják a helyüket, nem csak egy filmtörténeti sétának az elkísérésének az eszközei, hanem egy kurátori koncepció mellé rendezett esztétikai élményt adnak.
Azért is érdekes ez a kiállítás bárki számára, nem csak a szakma számára, vagy az ínyes közönség számára, mert ezeket a filmeket, főképp azt a 7 filmet, amit részletesen is megnézhetünk, pontosabban a standfotóit, verkfotóit megnézhetjük, azokat mindannyian ismerjük. Abszolút klasszikus filmek, legyen az a Tanú, vagy a Szerelem, vagy az Egri csillagok, vagy Körhinta. Az égigérő fő, a Körhinta,
Pogány Madonna, egészséges erotika.
És az a jó, hogy nagyon sok érdekes történet is kapcsolódik a filmforgatásokhoz, magukhoz, hogy például nekem az nagyon érdekes, hogy a Tanúval kapcsolatban mi ki nem derültek. Érdekes, amikor szembesül ezzel az egyszeri néző is, vagy a sokadszori néző, én nem is tudom hányszor láttam a Tanút, ráadásul mind a két végével. Az igen, első igen. Verzió, amikor csak leszáll Kállai Ferenc, és megy a Budapesti utcán, és a világ elvtársos rész.
Azt hozzáforgatták a filmhez. A tárlatnak a lényege az, hogy a közönség bevonása megtörténjen. Tehát óhatatlan, hogy a kurátorok is azzal a szándékkal állították össze az anyagot, hogy a tárlatban sétálva a közönség személyes élményekben részesüljön, vagy személyes emlékei kötődése legyen ezekhez a képekhez a filmeken keresztül. Tehát ezeket a filmeket mindannyian ismerjük, ezeken a filmeken nőttünk fel, ezeket a filmeket akarjuk megmutatni a gyerekeinknek. Tehát amikor ezekből fényképeket látunk, akkor egyrészt felidéződnek azok az emlékek és azok az élmények, amelyeket ezek a filmek okoztak abban a pillanatban, amikor ezeket először vagy akár sokadjára megnéztük, és természetesen bepillantást engednek a kulisszák mögé is ezek a képek, hiszen láthatjuk az alkotókat alkotás közben, láthatjuk a rendezőket, láthatjuk a színészeket felvétel közben, és hirtelen egy kicsit olyan érzése támad az embernek, hogy ez a varázslat, amit a moziban átélt, vagy később a televízió képernyője előtt újra nézve ezeket a filmeket, az a varázslat újra megteremtődik, és kiegészül azzal az élménnyel, hogy egy picit mögé látunk, hogy hogyan is készültek ezek, milyen szándékkal. Nagyon érdekes, amikor az ember sétál ebben a tárlatban, és például a körhinta fotóit nézegeti, és mi a filmarchívumban jól ismerjük az eredeti díszletterveket. Egyébként ezeket publikáltuk is az alapfilmek.hu oldalon a körhinta szócinkben, hogy a diákok is megismerjék, hogy Fábri Zoltán micsoda kiemelkedő színvonalú képzőművész volt, és grafikusként megrajzolta a díszletterveket előre. És amikor megnézzük a filmet, vagy megnézzük a filmnek a jelenetfotóit, akkor rádöbbenünk, hogy milliméter pontosan minden úgy van berendezve, hogy Fábri Zoltán a díszletterveken megrajzolta azt. Tehát egy elképesztő igényesség jellemezte a filmalkotói munkáját. Most ezek nagyon izgalmas dolgok, és amikor egy ilyen kiállítást néz az ember, akkor rájön arra, hogy mennyi szakma kell egy film elkészítéséhez. Milyen fontos dolog az, hogy ezeknek a szakmáknak a képviselői olyan minőségben végezzék a munkájukat, és olyan elkötelezettséggel és felelősségtudattal, aminek eredményeképpen az a minőség tükröződik majd a filmvásznon.
És csodálatos az a történet például, ami a szerelem kapcsán előfordul. Darvas Lili fekszik az ágyban, és siratja a fiát, Darvas Ivánt, akiről tudjuk, hogy börtönben van a történet szerint. És annyira átélte ezt a jelenetet, hogy nem tudta abba hagyni a sírást. A felvételen túl sem. És csodálatos ez a fénykép, ami készült erről, gondolom az verkfotó volt, hogy Törőcsik Mari, aki ott volt mellette, és a stáb is ugyanolyan érzelmi állapotba kerültek, mint Darvas Lili.
A színészek egy-egy karakter megforgálásához olyan belső energiákat mozgósítanak, amivel tulajdonképpen átlényegülnek, és az általuk eljátszott karakterré válnak. Ez egy filmforgatás során előfordulhat, hogy a stábot is megérinti. Darvas Lili esetében a filmfotográfusok áldásos munkájának köszönhetően ez a pillanat fennmaradt, továbbélt, és bemutatásra kerül, és mind a mai napig ez a kis apró kis történet, ez hirtelen nem csak a szavakban él tovább, hanem egy fénykép is alátámasztja. Csodálatos dolog, amikor így értelmet nyer egy filmes szakma.
Azért filmet is látunk, méghozzá jól összeszerkesztett filmet, a legjelesebb magyar filmek részleteiből összevágva.
A filmarchívum kollégái arra vállalkoztak, hogy a filmtörténeti alkotásokból kikeresik azokat a jeleneteket, amelyekben a fotográfia hirtelen egy dramaturgiai szerepet kap. És ezekből a jelenetekből összeállítottak egy 2,5 percnyi videóanyagot. Elképesztő élmény megnézni ezt, hiszen a legjelentősebb magyar filmalkotásokból láthatunk részletet, és ez a kis kikacsintás a filmfotográfus szakma, vagy a stand- és verkfotós szakma felé a mozgóképpel, ez szerintem egy nagyon méltó főhajtás előttük, tulajdonképpen összekacsint a mozgókép és az állókép ebben az összeállításban.
A filmrendezők neveit pontosan jól ismerjük. Fábri Zoltán, Makároly, Timák Péter és a többiek vannak ott a filmek mögött, Pacsó Péter, de a standfotósok neveit a legritkább esetben ismerjük.
Hát akkor mondjunk ki egy párat, B. Müller Magda nem csak kiváló stand- és verkfotósként dolgozott, hanem úgy tulajdonképpen neki köszönhetjük azt, hogy a 90-es években a Mafilm Róna utcai telepének a bezárásakor ez a gyűjtemény megőrzésre került, bekerült az Országos Széchenyi Könyvtárba, most pedig pár éve a filmarchívum gyűjteményébe, és természetesen Inkei Tibor, Inkei Alice, Szóvári Gyula, Markovics Ferenc, Kende Tamás, és akkor sorolhatnánk még tovább azokat a fantasztikus fotográfusokat, akiknek köszönhetően velünk marad állókép formájában is a magyar filmtörténet.
Ez elsősorban történelmi kiállítás, amennyiben régebbi filmekre tekintünk vissza, de azért a Hogyan tudnék élni nélkülednek a stand fotója is a kiállítás legvégén ott látható, ami egy abszolút mai siker.
A filmtörténet nem áll meg, minden egyes film, ami elkészül, a magyar filmörökség részévé válik, ami most a jelen, az pár év múlva már a múltat jelenti, tehát azt gondolom, hogy ez egy kitekintés a napjaink filmsikereire is, de alapvetően az elmúlt 125 év kurátori panorámáját készültek a kollégák bemutatni, és azt hiszem, hogy ez sikerült is.
Nagyon sok film kerülhetett volna még a kiállítás fókuszába, ugye biztos nem volt könnyű válogatni.
Remélem még sok is fog kerülni, hiszen a magyar filmtörténeti fotótár 250 ezer film negatívot tartalmaz, és keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet minél szélesebb körben ezeket bemutatni. Itt a mai Manóházban ez egy csodálatos alkalom, ez egy nagyon szép szelekció, mindenkinek ajánlom, hogy jöjjen el megnézni, és a jövőben is keresni fogjuk az ilyen együttműködési lehetőségeket, akár fizikai tárlat megvalósításában, akár az online térben, hogy minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak ezek a csodálatos fotográfiák.
Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A mai Manóházban látható kiállításról Rádó Györggyel, a Nemzeti Filmintézet filmarchívumának igazgatójával beszélgettem.
Ezt a véletlen, na hát, szép kis baleset, hogy éppen én, na is, hogy éppen te, váratlanul, a sors így fordul, de jó, hogy ez nem rajtunk múlt.
Összejöttünk te meg én, ki mondta azt, hogy ilyen nem volt még, nem nagy ő, csak te meg én. Mondjuk elhinnénk, túlélhetünk az elmúlt idő. Ne félj, soha nincs túl késő.
Ha hátölelsz egy kicsikét, azt eltehetjük emléknek, így mondd, hogy igen. Ilyen is tud lenni még, de hogyha egy nap mégis véget ér, mondd így, szerelmi. Összejöttünk, van ilyen, hogy összejöjjön, ahogy egyszer sem.
Bolondos kis szerelem, össze-vissza ver a szívemben,
hajnal körül, a rakpart fölül. A lábunkhoz ő. Azt eltehetjük emléknek, így mondd, hogy igen. Az élet ilyet is tud adni még, ha el tudod fogadni könnyedén, mondd így, szelevi. Összenőttünk, tudod-e,
mint furcsa párok, kik a filmek.
Eleinte sohasem,
de veszek végül, hogyha kettesben.
Nem vitás,
a film mindig más.
Fáj, hogy a végén még néznék, ám indulnunk kell. Na de miért adnánk?
Yeah.
Ma este a Margit-szigeti színházban Ábrahám Pál nagy sikerű operettjét, a Viktóriát mutatja be a Székesfehérvári Vörös Marti Színház társulata. A Viktória Ábrahám Pál egyik legnagyobb sikere, amely 1930-as bemutatója óta töretlen népszerűségnek örvend. A librettó szerint a háború után Viktória már új életet kezdett egy amerikai diplomata feleségeként, amikor váratlanul felbukkan régi vőlegénye Koltai István, akit mindenki halottnak hitt. A múlt és a jelen drámai találkozása elsöprő érzelmeket szabadít fel. Viktóriának döntenie kell, a biztonságot nyújtó jelent, vagy a mindent elsöprő régi szerelmet választja. A Bon Vivant és a Primadonna mellett két táncos komikus és szubrett páros is színre lép, így már három szerelmes pár küzd a boldogságért, három különböző temperamentummal, háromféle szenvedéllyel. Ábrahám Pál zenéjében a magyaros dallamvilág, a bécsi operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete találkozik, és természetesen felcsendülnek a közönség kedvenc slágerek is, úgy, mint a 32-es Baka vagyok én, Csak egy kislány van a világon, Honvéd banda szól a Stefánián, Good night, ahol az ember felmászik a fára, vagy a Nem történt semmi. A Viktória rendezője Dolhai Attila, és ő is énekli a régi vőlegény Koltai István szerepét. Viktóriát Haraszti Elvira játsza. Az ő kettősük tehát ma este a Margit szigeten csendül fel. Most hallgassanak meg egy részletet a próbából.
Viktória, mindent elfelejtett, ami volt, vagy csak el akarja felejteni.
Cukor nekem nem áll jó, talán egy is
finom. A szemét miért unja le most majd bejnyitom?
A szívem is olyan lezárt, akár a szemem.
A Városmajori Szabadtéri Színpadon egy Agatha Christie krimivel várják a közönséget július 20-án. Az Éjféltáj című darab tipikus Agatha Christie mű. A főhős a nyaralására magával viszi a jelenlegi, de az előző feleségét is, mégpedig egy idős és meglehetősen szókimondó rokon tengerparti sziklaszirten álló házába. A helyzet az első pillanattól feszült, és persze, hogy a levegőben lebeg egy gyilkosság baljós lehetősége. Az Orlai produkciót Simon Korné rendezte, belebeszélgettem.
Ez egy igazi klasszikus Agatha Christie krimi.
Igen.
Egy zárt, jellemzően arisztokrata környezet, ahol a nyomozó egyszer csak megjelenik, és kiderül, hogy ki a gyilkos. Tehát ilyen értelemben, hogyha valaki bejön erre az előadásra, akkor nem fog csalódni.
Nem, nem. Igen,
te hogyan álltál ez a darabhoz?
Hasonlóképpen. Én szerettem magát a Krisztit, az egyik első komolyabb szerepeim között is ott volt a Tíz kicsi, vagy És már senki sem címmel, újabban ezen a címmel játszott Agatha Christie-ben. Játszottam az első komolyabb szerepemet, az A.G. Marston-t, aki ugye egy ilyen fiatal arisztokrata, aki Bugattiával szágúdozik föl le, és egyszer aztán véletlenül elgázol két gyereket, amiért aztán megkapja a méltó büntetését, és rendeztem a vád tanúját két ízben is, Győrben és a Játékszínben, illetve a Veresegy Színháznál az Ekroid gyilkosság című darabokat, és mondhatom, hogy olvasóként is, és hát most már így rendezőként is jó közel került a Agatha Christiehez, és azt gondolom, hogy van egy, ha a recept nincs is a fejemben, de egy ilyen hozzáállás, hogy hogyan is kell ez a darabhoz, vagy bármilyen hasonló Agatha Christiehez nekiállni. Hát persze mindig tartogat meglepetéseket itt is, ami engem kifejezetten érdekelt benne, hogy persze Agatha Christie pszichológiailag általában pontosan fogalmaz, de szerintem ez egy mélyebb lélektani krimi, sőt mondhatnám, hogy egy lélektani dráma, krimibe oltva, egy elég jó keverts a kettőnek, úgyhogy nekem ez volt az elsődleges szempontom, hogy ezek a lélektani mozgatórugók a helyükre kerüljenek, és azt hiszem egyébként szerintem sikerült is.
Mindig az az érdekes, hogy mik az indítékok, és ezek az indítékok nem biztos, hogy elsőre a felszínen vannak,
igen.
És szerintem mindenki, aki itt ül a nézőtéren is nyomoz, hogy vajon kinek milyen indítéka van arra, hogy megtörténjen egy gyilkosság. Ugye első helyen nagyon sokszor a pénzre gondolunk,
igen.
És az úgy mindig bejön.
Igen.
De mi van akkor, ha tovább is érdekes a történet? Hát, és ez egy ilyen történet.
Ez speciális egy ilyen történet, bár mondjuk hozzáteszem, a pénz egy hathatós nyom a dologban, és egy erős súllyal esik alatba, de most anélkül, hogy lelőnék bármiféle poént, azt gondolom, hogy érdemes tovább gondolkodni. A pénzen túl is nézni, bár a pénz fontos dolog az életünkben, de a lélektan még fontosabb, és hát ezt ez a darab is bizonyítja.
Azt gondolom, hogy rendezőileg és színészileg sem lehet könnyű az egy ilyen darabnál, amikor ki kell bontani, hogy mi az alapszituáció, hogy végre kiderüljön számunkra, hogy a szereplők között milyenek a viszonyok. És akkor jön a második felvonás, amikor már pontosan jó képben vagyunk ahhoz, hogy mi miért történhetett.
Az expozíciót, a darabon belül a szereplők motivációját, az egymáshoz való viszonyát, az ő lélektanukat felfesteni, ez egy nehezebb feladat, különösen érdekesen megcsinálni nehéz, ugye, mert ilyenkor általában rengeteg információ hangzik az első felvonásban, pontosan a nézőt ebben segítőleg, hogy ki kicsoda, kivel van, mi a múltjuk, mi a jelenük, mi a lehetséges jövőjük, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindig az első gyilkosságig a kulissza mögötti munka addig a legérdekesebb, mert ott már ugye az események így lavinaszerűen gördülnek általában, és elindulnak, és elindul egyfajta nyomozás, és ha úgy tetszik, az én szempontomból ez egyfajta automatizmus, hiszen általában terelődik a gyanú A-ról B-re, B-ről C-re, majd vissza A-ra, és így tovább, és így tovább. De a dolog igazán érdekes, színészileg és rendezőileg érdekes része az a hosszú expozíció, hogy hogyan lehet ezt izgalmasan, fordulatosan és lélektanilag helyesen és alaposan megcsinálni.
Megmaradtatok Agatha Christie koránál, semmilyen mára adaptálás nincs ebben az előadásban, tehát nem itt vagyunk a 21. században, nincsenek mobiltelefonok, a környezet, a jelmezek és minden abszolút visszavisz minket a 40-es évekbe.
Ugye a kriminalisztika és a kriminál technológia hatalmasat fejlődött azóta. Tehát most már azért az van, hogy egy bűntény helyszínén talált legapróbb bőrsejt darabkából is olyan DNS mintát tudnak venni, amit összehasonlítva egy ilyen adattárral is. Ezek persze nem túlzás, amit látunk, és nyilván a mai néző ezt pontosan tudja, hiszen a rengeteg streaming szolgáltatónak köszönhetően és a számtalan izgalmasabbnál izgalmasabb kriminek köszönhetően, amit nézhetünk az előfizetésünk cserébe, lassan mi is kiképződünk kriminál technológiából, tehát a néző tudja, hogy a modern kriminológia mire képes és mire nem képes. De ezek a darabok bizonyítás technikailag úgy vannak felépítve, legalábbis az én megítélésem szerint, hogyha ezt átemelnénk a számítógépek, a DNS elemzések és a mobiltelefonok világába, akkor kicsit fenékbe lőnénk saját magunkat, mert akkor pont az a fajta bizonyítás technikai eljárás, amit például itt a két rendőr is csinál, akik még a megtörtént események és maximum az új lenyomatok alapján próbálnak összerakni egy bűnügyet, az gyakorlatilag semmisé válna. Úgyhogy ezért gondolom, hogy ezeket a darabokat korban kell tartani. Egyrészt, másrészt meg úgy érzem, hogy ennek valami fajta reneszánsza van. Én nagyon szeretem természetesen a modern színházat és a kísérletezőt, az újdonságot, a performance-t, mindezeket én nagyon szeretem. De ugyanakkor azt gondolom, hogy a mai kor nézőjének van egyfajta reneszánsz igénye visszanézni egy kicsit a múltba, és az a fajta, ha úgy tetszik, klasszikus vagy neoklasszikus színházat nézni, és ha ezt sikerül izgalmasan kielégíteni, akkor ez egy win-win szituáció.
Te válogattad a színészeket?
Én kaptam. Orlai Tibor ugye az Orlai produkció feje, és ennek az előadásnak is a kreatív producere is. Gyakorlatilag egy kész szereposztással kért föl engem. De én egyrészt szeretem az ilyesfajta kihívásokat és találkozásokat, mert ez én számomra borzasztó izgalmas. Sok mindenkivel dolgoztam színészként, kollégaként együtt, de ebben a konstellációban nem ismertük egymást, de mondhatom, hogy nagyon érdekes és izgalmas találkozások voltak. Száraz Dénes, Barta Ágnes, Mészáros Martin, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, Ficere Béla, László Lili, Cseh Judit, Egri Márta és Dékeny Barnabás, ők játszanak benne.
Éjféltájt. Agatha Christie krimiét az Orlai produkció mutatja be július 20-án a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A rendezőt Simon Kornélt hallották. Július 15-én mutatták be, és augusztus 22-éig még 21 alkalommal játsszák Puccini Toszkáját az ausztriai Steinbruchban, azaz a Szent Margit bányai kőfejtőben. Az amerikai rendező Tadeusz Strasberger és az olasz jelmeztervező Giuseppe Paglia népszerű alkotópárosa a barokk Rómába kalauzolja a nézőt, egy olyan világba, ahol a napóleoni háborúk idején a vallás tekintélye és a forradalmak előszele feszülnek egymásnak. A karmester az olasz Valerio Galli, a kőfejtő zenekara, a magyar művészekből álló Piedra Fesztivál zenekar, a nemzetközi énekes csapat visszatérő tagja Nagy Zoltán is, aki Angelotti és a börtönőr szerepében lép fel. Most őt hallják.
2012-ben léptem fel először ezen a színpadon, Mazettoként, és tavaly pedig a 40. születésnapomat ünnepeltük ugye ezen a színpadon, ezért is nagyon megható volt a tavalyi Aida produkció, mert én voltam az Ámonászra. És ugye ez lesz a harmadik alkalom, amikor Angelottit fogom énekelni.
Meg még egy szereplet is.
Igen, társítják most a szerepeket, Angelotti meg a Börtönöt, azt ugyanaz az énekes fogja alakítani. Azt el szeretném mondani, hogy nagyon kevesen tudják, hogy Puccininak az első toszkája Harry Klederklé volt. Harry Klederklé Romániában született, Brailán. Híres román szoprán énekes, Marian Nicolescu 92-ben szervezte az első Harry Klederklé fesztivált és nemzetközi énekversenyt, amit én megnyertem. Tehát, hogy ezek valahogy összekapcsolódnak. Örülök, hogy én lettek az Angelotti, ezt megfontoltuk, hogy inkább Scarpiát énekeljük, Angelottit, viszont én érzem, hogy most Scarpiára még nem vagyok készen, úgyhogy még pár évet várok rá, inkább több előadást éneklek Angelottiként. Tehát ugye ez is egy fontos figura.
Ugye ön itt él Ausztriában, és ez egy helyzeti előny, bekerülni egy ilyen szuperprodukcióba, vagy tulajdonképpen min múlik az, hogy kik és hogyan tudnak bekerülni a Szent Margit bányai kőfejtőnek a produkcióiba?
Hát én ugye a Bécsi Operának társulati tagja voltam, ott is énekeltem Angelotti, Toszkát meg nagyon sok helyen, Triesttől kezdve német színházakban, meg Olaszországban, és az, hogy valaki itt él vagy sem, sem előny, sem hátrány. Daniel Serafin művészeti vezető számtalan szerepben hallott már külföldön, úgyhogy ragaszkodnak az olyan énekesekhez, akiket ismernek, vagy akiket tisztelnek. Úgyhogy én örülök, hogy újra itt lehetek.
Igen, itt többször is elhangzott, hogy a győztes csapaton ne változtass.
Pontosan, pontosan.
És ön is akkor már a győztes csapatnak a része.
Ezek szerint igen. És mindig azt mondom, hogyha három vagy négy fesztivál között kell választani, akkor azt mondom, hogy hát én ide jövök a Steinbruckban, mert annyira jó a hangulat minden évben, tehát derűs hangulat jellemzi a próbákat. Ezt az egy hónapot, ami egyébként egy elég nagy kihívás, mert júniusban nagyon nagy melegek vannak, úgyhogy van 30-35 fokban, óriási jelmezekbe, parókákkal, stb. Tehát ugye ez egy azért egy komplex és egy elég nehéz próbafolyamat, viszont tényleg a hangulat az mindig derűs, vicces, úgyhogy ezért is szeretek itt lenni. Ettől aztán tényleg jó lesz a produkció.
Mint résztvevő, hogyan látja belülről, mi a szakmai elismertsége ennek a Szent Margit bányai kőfejtőbeli opera szériának, amit most már 30. éve lassan minden nyáron megrendeznek?
Ezt mindenki tudja, hogy tényleg ez egy óriási kihívás, mert hogy ugye 4000 négyzetméter a színpad, és hogy ezt be kell tölteni, ki kell tölteni. Maga tény is, hogy ez hangosítással tud csak működni, úgyhogy meg kell tanulni úgy énekelni, mert ugye a mikrofon az minden hibát fölnagyít. Úgyhogy tökéletesen kell ezt ugye hangilag is előadni, meg persze DVD készül, meg hát az első előadás az egy élő közvetítés az Osztrák Nemzeti Adón. Úgyhogy ez a fesztivál ugye közismerté vál, meg valószínű, hogy Európában az egyik legnagyobb szabadtéri színpad. Úgyhogy ahogy Giuseppe Palella jelmeztervező említette, ezt a fesztivált a világon mindenhol ismerik.
Van még egy magyar résztvevő.
Igen, Pataki a Dorján kollégám, aki gyakran énekel Pesten az Operaházban, ő viszont a Kolozsvári Állami Magyar Operaház társulati tagja. A Magyar Rádió zenekara fog játszani idén is, illetve a Magyar Rádió zenekarának tagjai. Szerintem ez egy összevont zenekar. Rengeteg magyar van minden évben, ugye a környékről is, a statiszták közül, az énekarból. Tavaly is szerintem 50-en voltunk magyarok. Úgyhogy ez mindig nagyon jó érzés a színpadon. Hát a második legbeszéltebb nyelv az nem az olasz, ugye nem az angol, hanem az a magyar. Steinbruck van a kőfejtőben.
Puccini Toszkáját játsszák az idei nyári szezonban a burgenlandi Szent Margit bányai kőfejtőben. Az Angelotti és a Börtönőr szerepét játszó Nagy Zoltánt hallották. Most pedig hallgassunk bele az operába.
insieme confonde. Ma
a Szent Margit bányai kőfejtő opera élménye mellé érdemes újabb élményeket társítani, ha valaki célba veszi Ausztriát, azon belül is Burgenlandot. A fertőtó mindössze néhány kilométerre van, s kiváló szállás lehetőséget kínál Breitenbrunnban, azaz felső széles kúton az Új Strand nevű létesítmény tóparti vendégházakkal, vízisportolási lehetőségekkel. És innen nincs messze Schlosshof, ahol Savoyai Jenő kastélyában megnézhetjük a barokk kerteket bemutató kiállítást, de még inkább a kastélyt övező csodálatos barokk kertet és a birtokot. A kalauzom Orbán Zsolt, a Schönbrunn csapat marketing és értékesítési menedzsere volt. Vele beszélgettem.
Gyönyörű az a barokk kert együttes, ami a Schlosshofi kastély körül van, és tulajdonképpen ennek a léte ihletett meg benneteket arra, hogy magáról a kertről csináljatok kiállítást?
Igen, egyedülálló maga a teraszos barokk kert, amit ugye itt helyreállítottak eredeti tervek alapján, és ez volt az iniciálója annak, hogy itt egy ilyen kiállítást rendezzünk be, amiben bemutatjuk, hogy mi is a barokk kert lényege.
És mi is a barokk kert lényege?
Ugye úgy hangzik a cím, hogy játékos szimmetria, tehát itt már benne is van, tehát a szimmetria az, ami döntő a barokk kertben, és egyetlen egy célja van a barokk kertnek, hogy szimbolizálja a hatalmat. Ugye a barokk és a barokk kertészet Versailles-jal indul, ugye a francia abszolutizmussal. A király az egyetlen uralkodó, és pontosan ez a tény látható a barokk kertben is. Tehát vágott sövények, vágott fák, nem úgy nő a természet, ahogy ő maga szeretné, hanem úgy, ahogy a tulajdonos.
Szimmetriáról beszélsz, igen, miközben te magad, amikor végigvittél a kiállításon, többször felhívtad a figyelmet az aszimmetriára, ami egyébként nyilván erősíti összhatásában a szimmetriát.
Tehát én azt is mondanám, hogy a kivétel erősíti az szabályt. A barokk kertben a játékosság kedvéért mindig volt aszimmetria. Tehát nagyon kicsi helyeken észrevétlenül, de játszottak a szimmetriával. Pont úgy, hogy pár helyen aszimmetrikussá tették a kertet. Ugye a kiállítás úgy épül fel, hogy teremről teremre lássuk azt, hogy hogy is alakul ki egy barokk kert. Tehát először is ugye azzal foglalkozik, hogy kik voltak a kertek megrendelői, kik voltak a megálmodói, majd az ő megrendelésükre ugye az építészek munkái, az irodalmak, amiből dolgoztak, illetve utána jön maga a kert felépítése, tehát a virágágyasok, a virágok szimbólumai, illetve hogy jelentkezik a barokk kert például a művészetben, a divatban, a 18. században, tehát tudjuk azt, hogy nagyon szerették a virágmintás témájú textíliákat, hímzéseket, vagy a bútorozásban, festészetben, illetve ugye nagyon nagy teret kap maga a víz, a vízi rendszerek, a szökőkutak rendszerei. Utána ugye a barokk kert nem csak díszkert volt, hanem konyhakertek is, haszonkertek, illetve aztán a meseszép szoborcsoportok, épületek, amelyek díszítették.
Ugye eddig a kiállításról beszélgettünk, de az igazi élmény az, ha kimegyünk a kastélyból, és valóban bejárjuk ezt az egészen csodálatos parkot, ami Schlosshof körül van.
Én mindenkinek azt javaslom, hogy először az időszaki kiállításon menjen végig. Magyar látogatóként is megtekinthető, hiszen minden teremben egy QR-kód beolvasásával olvashatóak a szövegek a kiállított tárgyakhoz. Majd azután, hogyha az ember ezen végigmegy és kimegy a kertbe, akkor látja azt, amiről szól a kiállítás. Tehát egy meseszépen felépített barokk kert látható a kastély körül.
És igen nagy ez a kert, és van ennek egy nagyon díszes része, és van olyan, ami a családok szórakozását, pihenését szolgálja. Konyhakert van, haszonállatok legelnek.
Tehát az egyik a díszpompa, akár a hatalomnak a megtestesülése, a kert, amiről beszéltél, a másik oldalon pedig szabadidő tevékenységet szolgáló gyönyörű park.
Ugye az egész kastélykomplexum két nagy részből áll. Van maga a kastély épület és a körülötte lévő barokk kert. Ugye ez képviseli magát a hatalmat és a pompát, és egy nagy hatalmas kerítés veszi körül a barokk kertet, ami elválasztja a birtoktól. Egy hatalmas gazdasági birtokot alakítottak ki a 18. században, és ma a birtok pontosan a szórakozásról szól. Tehát a különböző attrakciókról, játszóterekről, állatsimogatókról 200 állat él a birtokon, illetve ott találhatóak a haszonkertek, rózsakert, különböző más típusú kertek, ami inkább a birtokot szolgálták, még mondjuk a barokkertek a kastélyt és a kastély lakóit.
Tehát amiről eddig beszéltünk, az időszaki kiállítás a barokkertekről, maga a barokkert, ez a szabadidős terület, ahol haszonállatok vannak, és gyönyörű virágok vannak, és családok jöhetnek, és gyerekek tudnak játszani, és fürödni a csordogáló patakban, vagy kis tavak is vannak. Egész napos programot kínál tulajdonképpen maga a kastély és a környezete. És hát akkor talán egy-két szót azért még ejthetünk arról, hogy kinek is a kastélya ez, Savoyai Jenőjé, és rá is tudunk emlékezni a kastélyban, valamint Mária Teréziára és Második Józsefre is, akik szintén szívesen ellátogattak ebbe a kastélyba.
A kastélyt eredetileg ugye Savoyai Jenő herceg építette vadászkastélynak, majd később ugye halála után az örökösök eladták a császári családnak, így vált ez Mária Terézia kedvenc nyári rezidenciává. A 2001-es revitalizálás során egy olyan kastélykomplexumot kaptunk vissza, amely teljes egészében a szórakozás minden formáját kielégíti. Tehát aki kultúrára vágyik, annak gyönyörű szép bútorozott kastélytermek vannak, történetekkel a lakóiról, Mária Teréziáról, Savoyai Jenő hercegről, de hogyha családdal érkeznek, de akár egyedül is nyugalmat lehet találni a kastély körül, pihenni lehet, illetve a gyerekeknek a rengeteg attrakció. Tehát játszóterek vannak, futóbiciklispálya van, van egy vízi élményösvényünk, ahol ugye pancsolni lehet, ki lehet próbálni a víz szerepét a 18. században, pumpakúttal, ami attrakció a mostani gyerekeknek. Különböző pumpák, amik fröcskölik a vizet, tehát nyáron egy hatalmas élmény lehet, de ugye nem utolsó sorban az állatok, a fehér szamarak, a négy szarvú kecskék, akik itt élnek a birtokon is, és egy idilli környezetet teremtenek a látogatáshoz.
Van-e olyan kiemelt esemény az elkövetkező szezonban, amire fölhívnád a figyelmet?
Mindenképpen egyedülálló, ami egyszer egy évben szervezünk. Most ez augusztus 1-én lesz. Az úgynevezett Fények Tánca rendezvény. A weboldalunkon is részletes program található erről.
Webcím?
www.schlosshof.at magyar, tehát a magyar oldalon. Ez egy rendezvény, amely este 6 órakor kezdődik, mindennel, ami az esti kastélyhoz kell. Egy lovassóval, pezsgős fogadással, diszkóval a kastélyteraszon, illetve aztán éjfélkor pedig egy fénysóval. Tehát így 6-tól éjfélig egy ilyen gyönyörű szép kerekprogramot kap a látogató, ami egyedülálló az, hogy a kastély 6 órakor bezár. Tehát ez az egyetlen egy alkalom, amikor a kivilágított szökőkutakat és a kastélyt is meg lehet csodálni és sétálni lehet egy szép nyári estén. Tehát ez egy olyan esemény, amit mindenképpen ajánlok, de majd a nyár után az őszi programok egyedülállóak, úgy szintén a sárkányeregetés például szeptemberben, vagy lovasünnep, Halloween. Az időszaki kiállítás november 2-ig tart nyitva, ugyanis akkor végződik a főszezon. Majd ugye november 15-től kezdődik a karácsonyi vásár, hétvégekre újra főszezonnál válik a kastély. A kastély maga, a kastély komplexum csak december 24-én tart zárva. Tehát minden nap nyitva vagyunk, az év 364 napján.
Orbán Zsoltot, a Schönbrunn csapat marketing és értékesítési menedzserét hallották Schlosshofról. Európa egyik legszebb és legjelentősebb barokk kertje és birtoka mindössze 30 perc autóútra található Hegyeshalomtól és Pozsonytól, és akár tömegközlekedéssel, illetve kerékpárral is könnyen meglátogatható. A Játékos Szimmetria a barokk kert, mint műalkotás című időszaki kiállításban magyar nyelvű vezetéseket is tartanak minden hónap első vasárnapján és minden magyar állami ünnepnapon. A kiállítás egy QR-kód beolvasásával magyar szöveg kíséretében egyénileg is látogatható.
A budapesti vonósok július 17-e és 19-e között 29. alkalommal rendezi meg Haydn fesztiválját, melynek Fertőd Eszterháza után 6. éve Pápa városa ad otthont az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A ma esti nyitó hangversenyen először Haydn 29. szimfóniáját játssza el a zenekar, hagyományosan a Haydn fesztivál sorszámával összhangban. Utána Mozart fagott versenye szólal meg, a szólista Bogányi Bence lesz. Holnap szombaton a Sárik Péter trióé a főszerep, akik a budapesti vonósokkal közös Bartók műsorukat adják elő. Vasárnap a Jazzation énekegyüttes lesz a budapesti vonósok vendége. Közös műsorszámuk Vivaldi a 4 évszak című hegedű verseny ciklusának egy friss, nem mindennapi értelmezése Bornai Tibor szövegével, Pejcsik Panna zenei feldolgozásával. A hegedű szólót Pilc János, a budapesti vonósok Liszt díjas koncertmestere játsza. A nagy koncerteken kívül kamarakoncertek lesznek az Eszterházi kastélyban Haydn muzsikájával, zenetörténeti előadás és koncert lesz a zsinagógában Mácsai Jánossal, aki egyben a háromnapos fesztivál házigazdája is. A Haydn fesztivál programjai a kastélytörténet és kamarakoncertek kivételével ingyenesek. Támogatói jegyek az előadások helyszínén érhetők el. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották. Thank you.